Elgondolkodtam rajta, hogy milyen érdekes a különböző felfogásai vannak a népeknek, hogyha valamelyik népcsoportnak, etnikumnak azt mondjuk, hogy sokkal jobban nézek ki, mint egy hete, akkor az teljesen odáig lesz, hogy milyen jól nézhetek ki. Átlag magyar embernek, ha azt mondod, hogy sokkal jobban nézel ki, mint egy hete, az első gondolata, hogy miért, hogy néztem ki a múlt héten. Ennyire borzasztó lehetett, hogy még most is jobban nézek ki. De jobban néztek ki, mert az igazak ösvény olyan, mint a kelőnap világossága. Halleluja! Köszönöm, Erika, hogy megosztottad ezt a bizonyságot, fantasztikus. Eszembe jutott az, hogy amikor nem működtek a dolgok, emlékeztek, a 80-as, 90-es években még úgy tanítottak minket, hogy rá kell nézni, és szuggerálni, és mondani, múkodj, egész ország nézte a kanalat esténként, vagy az órát, ami nem járt. De azt gondolom, hogy amikor Istenben bízunk, sokkal jobb megoldása van, és hogyha a saci nem működik, majd lecseréljük, nem? Ad újat. Múlt héten talán emlékeztek rá, de szeretnék egy kicsit visszacsatolni hozzá, és így megyünk majd tovább. Beszéltünk a szenvedélyről. Beszéltünk az Isten szeretetéről, és beszéltünk az Isten szenvedélyéről, amikor azt mondja, hogy Hóseás könyvében, hogy újra visszaviszlek a pusztába, és szívedre beszélek, hogy újra telj meg szenvedéllyel, és visszaviszlek a régi dolgokhoz, amik kudarcosak az életedben, amiket elrontottál, és begyógyítom, helyre teszem, új reménységet adok, és hogy újjá formálok téged, és új erőt kapsz arra, hogy legyőzz azokat a dolgokat, amelyek olyan dolgok a múltadban, amelyeket eddig nem tudták kezelni, és az Isten erőssé tesz. Szeretném elmondani csak röviden, hogy mi az, ami az egyik dolog, amely kiváltotta bennem azt, hogy ilyen erősen és szenvedélyesen beszéljek az Istennek a jóságáról. Körülbelül két hónappal ezelőtt találkoztunk Dániel Matejjel. Talán emlékeztek rá sokan régen, mennyit járt ide. 82 éves körül van most is, Istennek elképesztő apostol, a jelek, csodák történtek mindig életén keresztül, és akkor az volt a szívemben, hogy na még egyszer, talán már nem fogunk vele találkozni az életben, de még egyszer még imádkozzon értünk, és imádkozott értünk, és rövid imát és áldást kértünk, hogy tegye a kezét ránk, de elkezdett prófétálni, nagyon betűzesedett, és prófétált nekem, és elmondta azt, ami nagyon megérintett, mert tényleg olyan dolgokat mondott, amely nagyon ott volt a szívemben, és azt mondta, hogy kedves testvérem, te Isten jóságát és az ő arcát keresed egész életedben, és ez tényleg így van, és annyira vágyok az Istennek továbbadni azt a jóságát, aki ő valójában, akitől nem kell félni, aki egy atya, aki tele van szeretettel, és azt mondta, ezt keresed, ezt a jóságát, és hogy ezt ebben meg fog téged áldani, és hogy amiért ezt keresed, ezért az Isten jósága be fog téged tölteni, és olyan bátorságot fogsz kapni, hogy mész majd az utcán, és majd szolgálsz, és démonok fognak szabadulni, az emberekből menni fognak, és hogy mész, és hogy egyszerűen ez a jósága hatalmas erővel fog kirobbanni. És azt mondtam, hogy igen, ez az. Annyira vágyok arra, hogy szabaduljanak fel az emberek, és tapasztalják meg az Istennek a jóságát. Csak szeretnék valamit elmondani, hogy mivel én ennek a gyűlőnek vagyok a pásztora, hogyha az Isten valamit mond, és az Isten valamire megbíz, az mivel a gyüli pásztora vagyok, az nem csak rám vonatkozik, hanem rátok is. Tehát ami az én elhívásom, az a tiétek is, mert nem lehet független az elhívástól. Tehát ami rám vonatkozik, az azt jelenti, hogy az árad a gyülekezetre is. Mindenhova nem árad, ahol én nem vagyok szolgáló, de hát ez mennybe, ez így működik. Tehát ez rátok is vonatkozik. Nem csak én, az egész gyülekezet, ez az Isten szenvedélyét, jóságát fogja hirdetni, és menekülni fognak előlünk a démonok, és az emberek fel fognak szabadulni. Annyira boldog vagyok, amikor ezeket a pillanatokat átélem. Emlékszem, hogy pár héttel később, talán a múlt héten vagy előtte mentem autóval, és imádkoztam ezért, hogy hadd tapasztaljam meg, és olyan szinten beszokott tölteni az Istennek a szeretete, hogy amikor általában ilyen dolgok történnek, nem tudok vezetni. Azon gondolkodok, hogy tudok leállni, mert egyszerűen rám tör a sírás, átjár ez a szeretet, remegek az örömtől. Dániel egyébként, amikor nekem profétálta a proféciának, és az adta vége, hogy hangosan nevetett, egyszerűen hallatszik a felvételen, annyira jó, hogy kacagott rendesen, és hogy az ámen helyett ez lett a vége. És szeretném ezt nektek mondani, hogy tapasztaljátok meg az Isten, keressétek az ő jóságát, keressétek az Istennek az arcát. Azt mondta akkor, hogy ahogy Jézus a földön járt, mindig kerest az atyának az arcát, ugyanígy legyünk mi is. Az Isten jóságában erő van. Tudjátok, amikor ez a magyar fordításokban nem jön ki, de amikor sok probléma volt Izraelben, akkor Mózes felment a hegyre, és amikor Istennel beszélgetett és böjtölt, akkor egyszer csak váltott Mózes, majd olvashatok el az imáját, és azt mondta, hogy Úr, úgy szeretném látni a te dicsőségedet. Emlékeztek erre a pillanatra? És azt mondta neki az Isten, hogy megláthatod az én dicsőségemet, és az én arc, vagy de az én arcomat nem láthatod meg, mert akkor nem maradsz életben, de elvonulok előtted. És az a különleges ebben, hogy amikor az Isten dicsőségét kérte, és az Isten dicsőség elvonult, akkor egy másik szó szerepel ott. Magyarul azt olvassuk, hogy az Isten dicsősége vonult el, de ez egy nem ugyanaz a szó, hanem az Isten jósága. És amikor az Isten dicsőségére vágyott Mózes, akkor az Isten jósága jött el. És a jóságban volt benne az Istennek a dicsősége. És amikor megtapasztalod az Istennek a jóságát is, és annyi sok hazugsága van az ördögnek, azzal kapcsolatban, hogy Isten nem jó, Isten kemény, Isten mindig megbüntet, Isten állandóan felelősségre von, és egy igaz bíró a mennyben, és amikor az jósága betölt téged, akkor ezek a hazugságok kezdenek leolvadni rólad. És az új szenvedélyt eredményez az életedben, és az a szenvedély új eredményeket hoz. Ez a szenvedély azt fog eredményezni, hogy fel fogsz bátorodni. A szenvedélyes ember bátor. A szenvedélyes ember bátor. És mi bátrak leszünk. Annyira szeretem ezt. Ma szó lesz a bátorságról, ugyanis a mai üzenetnek a címe az az, hogy ha elment a harci kedved. Megnéztem másik fordításba ezt. Egyik fordítás azt mondja, hogy ha ellankadt a harci kedved. A message fordítás azt mondja, ha jól tudom, valahogy így van a message fordításban, hogy ha nem találod a harci kedved, és teljesen eltűnt. Tehát különböző fordítások vannak, de én most ezt hoztam, ez a Károli egyébként. És most arról lesz szó, hogy amikor éveken keresztül végzed a dolgodat, de most már nincs kedved harcolni, és elveszíted a kedvedet, hogyan találod meg újra? Hogyan tudsz újra győztes lenni? Nyilvánvalóan azért hoztam ezt az üzenetet, mert amikor imádkoztam, és kerestem, hogy mit szóljak ma a gyülekezetnek, akkor az helyeződött a szívemre, hogy olyan emberekhez fogok szólni, akik szeretik Istent, teljesen rendben vannak, a mennybe mennek, meg minden, de nincs meg az a harci kedvük, mert harcoltak, de nem jöttek az eredmények. Azt hitték, hogy legyésztek az ellenséget, és most könnyebb lesz, de újabb ellenséget találják magukat szembe, és azt mondják, hogy már fárasztó. Vagy harcolsz az egyik oldalon, és akkor utána hátba támad az öreg egy másik oldalról. Hosszú, fárasztó, kevés erőd van, és elveszíted. És azt mondod, hogy meddig fog ez még tartani. De szeretném nektek elmondani, hogy a Biblia azt mondja, hogy aki mindvégig állhatatos marad, az üdvözül. És aki győz, az örökségül nyer mindent. Az a nagyon érdekes, hogy fiatal koromban rájöttem, hogy amikor megtértünk, akkor egy csatába szálltunk be. Én azt gondoltam, hogy egy ilyen, amikor igazából megtértünk, akkor belekerülünk egy ilyen áldott állapotba, de nem, hanem egy harci seregbe hívott el Isten, ha akarod, ha nem. Ez van, és rájöttem egy dologra, hogy amikor valaki csatába megy, akkor nem te határozod meg a csatának a végét. Tudjátok, ez nem úgy működik a csata, ahogy mi szeretnénk, hogy harcolsz, és amikor úgy eleget harcoltál, egyszer azt mondod, hogy na, most ennyi volt. Hazamegyek, az én dolgomat megtettem. Harcoltam eleget, így is több volt, amit aggondoltam előzőleg, és ennyi. Nem mehetsz haza, mert akkor megöl az ellenség. Tehát hátra fordítasz neki, és akkor hátadból kapod a nyilakat. Tehát a csata a győzelemig tart. Addig tart, míg valaki nem győz. Valaminek el kell dőlni. Tehát nem te határozod meg, te meghatározhatod olyan szempontból, hogyha amikor győzöl, akkor vége a csatának. De amíg nem győztél, addig nincs vége a csatának. És ha elveszíted a kedvedet, és már úgy érzed, nincs erőd, akkor harcolnod kell az életedért talán. De nem úgy van, hogy belemegyünk, és akkor ennyi. Annyi sokszor szerettem volna már azt úgy elmondani magamban, ó, uram, oké, most akkor ennyi. Most szünetet tartunk. És nem tudom, hogy ti így vagytok-e, én most magamról beszélek, de nem tudom, hogy kinek működik ez. Ha működik, akkor szívesen elmegyek ingyen tanácsért, vagy akciósabb tanácsért hozzá, hogy azt mondod az örülnek, hogy oké, most egy kicsit pihenek, állj le, és lobogtatod a fehér zászlót, és 3 hétig most semmi, és azt mondta, ó, ne haragudj, hogy eddig bántottalak, tényleg nem voltam elég tisztességes töltő, hogy fel majd folytatjuk. Ez általában az élet nem ilyen. Mert ő gyűlöl téged, de mi győzünk. Harcolunk néha önmagunkért, amikor győzelmet aratsz, lehet, hogy utána harcolnod kell a családodért, lehet, hogy egy másik helyzetért, lehet, hogy a gyülekezetedért, de nincs győzelem háború nélkül. Nem szeretünk harcolni, de győzni igen. És embereket akarunk megmenteni. És ha elveszíted a harci kedvedet, akkor szeretném neked elmondani, hogy valahonnan szerez. Ha más nem Istentől, mert az Isten elhívott téged arra, hogy győzzél. Az első példa, azt hiszem, itt igét sem fogok kivetíteni, amit hoztam nektek, hogy miért veszítheted el a harci kedvedet, 3 ilyen példa lesz. Az első, az a Dávid és Góliát esete, amikor az Izrael elveszített az egész sereg a harci kedvét. Elmentek az izraeliták harcolni a filiszteusok ellen, a filiszteusok mindig megtámadták őket, nem akarták, hogy így legyen, de állandóan kénytelenek voltak harcolni, és volt egy olyan eset, amikor a két sereg egymással szembeállt, csak hogy a probléma az volt, hogy a filiszteusok seregében volt egy Góliát nevezetű hős ember, egy legyőzhetetlen ellenség, és még abban benne voltak, szerintem te is úgy vagy, hogy amikor együtt vagyunk ott a harci szem, bátorítjuk egymást, hogy hát ha a másik segít, úgy egymásnak megyünk, ki tudja mi lesz, vagy egymást segítve harcolunk, ki tudja mi lesz, de a probléma az volt, hogy kiállt egy óriási ellenség, és fókuszálódott a probléma egyetlen egy hatalmas helyzetre, és ez a Góliát azt csinálta, hogy 40 napon keresztül minden nap kiállt, kiabált, ott van egy helyzet legyőzhetetlen, és azt mondja, hogy valaki álljon ki ellenem, és ne harcoljon mindenki, és 40 napon keresztül minden reggel, minden este. Ez az a probléma, vagy az a helyzet az életedben, amikor van egy problémád, de ez sokkal nagyobb, mint amivel te meg tudsz birkózni. Ez olyan, amivel azt mondod, hogy ezzel nem akarok szembesülni. És 40 napon keresztül az azt jelenti, ha most elmennénk csatába, január 1-jéig mondjuk, ez körülbelül 40 nap, nem? Tehát jövő január 1-jéig minden nap ezt kell hallgatni, és kiabál. Én gondolkodtam rajta, hogy hogy éhettek az izraeliek. Valószínűleg este, amikor Góliát kiabált, nem tudom hány fős lehetett egy izraeli katonai sátor, de lehet, hogy kézen megfogták egymás kezét, imádkoztak, uram, segíts meg, uram, őrizd meg bennünket, itt van ez a Góliát, nem tudjuk, mit kell tenni, de nagyon jól tudtad, hogy az ima után lefekszel, reggel felkelsz, és reggel jönni fog Góliát. Egyetlen egy biztos volt ebben a csatában, a kimenetel nem, az, hogy ki fog harcolni, az nem volt biztos, semmi nem volt biztos, csak egyetlen egy dolog. Hogy reggel Góliát ott lesz. Valamikor egyetlen biztos pont van az életen, hogy a probléma ott lesz, és hallod. És a probléma túl nagy, és tudjátok, az ördög olyan, hogy felnagyítja a problémát, és a te képességeidet, meg a te helyzetedet meg lekicsinyli. Hogy te nem vagy senki. És elveszíted az önbizalmadat, elveszíted a hitedet, és egyszerűen azt mondod, nem tudom, mit kezdjek vele, túl nagy, túl sok. Szeretném elmondani nektek, hogy van egy nagyon fontos igazság. Az ördög nem tudja elvenni az elhívásodat. Ezt tudtátok? mindannyiótoknak különleges elhívásotok van, és megbánhatatlan, visszavonhatatlan. Az ördög nem tudja elvenni az elhívásodat, de az önbizalmadat igen. És teljesen mindegy, mi az elhívásod, ha nem kezd el vele semmit, mert elveszíted. Amikor önbizalomról beszélünk, akkor nem arról az önbizalomról, hogy pusztán önmagunkban bízunk, hanem olyan szinten beszélünk, olyan aspektusból beszélünk az önbizalomról, hogy bízunk abban, hogy Isten ezt rajtunk keresztül meg tudja csinálni. Tehát, hogy én harcolni tudok ez ellen. Az önbizalmadat el tudja lopni. Az elhívásodat nem. Ezért nem az elhívásodat fogja támadni, hanem a saját bizalmadat Krisztusban. Az, hogy te ki vagy valójában. És az önbizalmadat egyébként nem fogod tudni megváltoztatni. Az önbizalmadat nem változtatják meg az elért sikerek. Semmi. Ami nincs ott belül, az nem fog változni semmilyen módon, ahogy te gondolnád. Láttatok már olyan embert, aki kisebbségi érzésekkel küszködött, önbizalom hiánnyal, és azt gondolta, hogy ha gazdag lesz, akkor ez segíteni fog. Ha ilyen autót vesz, ha ilyen ez és ez ilyen pozícióba fog emelkedni, akkor mérséklődni fog az ő önbizalom hiánya. Majd az emberek nagy része ebben az országban így él. És ezért, mikor nem érted, hogy miért törtetnek annyira, miért akarnak annyira pozíciókat, azért, mert valamit vár tőle, hogy ez a belső rossz érzés, hogy ő magát kicsinyek, szerencsétlenek, senkinek, ahogy gondolja, majd meg fog változni attól, mert megváltozik a címke, megváltozik az a beosztási neve, vagy bármi, és ezt eléri, és soha semmi nem fog változni. Tudjátok, hány embert ismerek a környezetemben, aki elérte azt, amit akart, és az emberek környezetében mindenki azt mondja róla, hogy igazából ugyanaz a szegény ember, aki volt. Bent nem változott semmi. A külső minden megváltozott, a ház változott, a pozíció változott, már bemész reggel a munkahelyedre, nem így hívnak, hanem úgy hívnak, nem ebbe a székbe ülsz, hanem abba a székbe, de belül semmi nem változott. Ezt Isten tudja helyre tenni benned. Ez, amiről az előbb beszéltem, az, amikor az Isten dicsősége betölt téged, és belül valami megváltozik, és onnantól kezdve más leszel. És onnantól, és az a furcsa ebben az egész történetben, hogy jött egy fiatal srác, akinek aztán végképp nem volt semmi katonai tudása, végképp nem volt égvilágon semmilyen tapasztalata, semmilyen fegyverzete igazából Góliát ellen. Egyetlen egy dolga volt, hogy őt ez nem érdekelte egyáltalán, hanem azt tudta, hogy ki az az Isten, akiben ő hisz. Azt tudta, hogy ki él benne. És az Isten rajta keresztül mit tud véghez vinni. Azt tudta, hogy hogy kell a hétköznapokban harcolni a medvék és az oroszlánok ellen, amikor senki nem lát. És ez az ember jött, és azt a nagy problémát legyőzte. Egyetlen egy dolgot tudod, hogy kicsoda Isten rajta keresztül, aki hatalmas csodát tud tenni. És szeretném elmondani nektek, hogyha olyan helyzetben vagy most, hogy nagy problémákkal nézel szembe, és felnagyított az ördög, és ilyen önbizalom hiányos állapotban vagy, senkinek és semminek érzed magad, ez kit érdekel? Az az Isten, aki benned van, az tökéletesen elég. Ilyenkor szoktam elmondani azt, hogy minden szellemi áldással meg vagyok áldva. Az az Isten, aki bennem van, az képessé tud tenni engem, arra az alkalmatos voltam, nem önmagamtól van, de valaki alkalmassá tesz engem. Aki Dávid kezében azt az egy kis kövecskét megfogta, és pontosan ide a Góliátnak a homlokára célozta, és nem tudom hány angyal vigyázott arra, hogy ez a röp pálya tökéletes legyen, ugyanaz az Isten vigyáz rád. Tehát van valami probléma, amely elfárasztott eddig téged, túl nagy, megoldhatatlan helyzetek az életedben, de egyszer csak feltámadott a szívedben a hit a nagy Isten felől, hogy az az Istennek, az Isten egy fújással, dobbantással ezt le tudja rendezni. És akkor feltámad a harci kedved. Amikor igazából őt megismered. Volt egy másik ember, Ez egészen más helyzetben volt, úgy hívták Sámson. Sámsonnak egészen különleges születése volt, mert maga Jézus jelent meg a szüleihez bejelenteni az ő érkeztét, hogy születni fog Sámson. Egyik legszebb történet a Bibliában a születése, ugyanis olvassátok el a Bírák könyvében otthon, hogy hogy született meg, hogy megjelent Jézus, és áldozatot mutattak be neki, meggyújtották, és belement a tűzbe, és felszállt a mennybe. Mekkora élmény lehetett ez? És akkor kérdezték, hogy ki a te neved, ki vagy te? Mit válaszolt? Miért kérdezitek az én nevemet, amely oly csodálatos? Egyetlen egy valaki van, akinek csodálatos a neve. Tanácsos, erős Isten, örökké valóság atya, békesség, fejedelmet úgy hívják, hogy názareti Jézus Krisztus. És megszületett egy ember, akinek minden képessége megvolt. Gyerekkorától kezdve tudta, hogy ő elhívott. Rajta van az Istennek az ereje. De egész életében menekült, meg voltak problémák az életében, amit nem tudott rendezni. Nem nézett velük szembe. Az a probléma egyébként, hogy a filiszteus lányok voltak, mondta, hogy akármilyen elhívás volt, én mondta, hát nekem nagyon tetszenek a filiszteus lányok. Mondta neki az apja, hogy figyelj már, hát te vagy a bíró Izraelben, tehát olyan nőt válaszol, amilyet akarsz. Hát vannak szép lányok, zárójelben jegyzem meg, hogyha lett volna szépségverseny Izraelben, és hogyha a három legszebb közül nem tudod választani, elvehette volna mind a hármat. Tehát azt csinált volna, amit akart, de ha megnézitek, ő mindig elment egy ilyen rossz irányba, mert volt valami az életében, amivel nem tudott mit kezdeni, és átverték az esküvőn, ellopták a mennyasszonyát. A mennyasszonya 7 napos esküvőn 7 napig sírt. Majd olvashatok el, hogy mi történt. És erre Sámson elment 20 évig egy barlangba lakott, és ott bíráskodott Izraelben. Tehát próbált elbújni, de nem oldotta meg a barlangba, hogy elbújt, nem oldotta meg az ő problémát. Mikor kijött a barlangból, meglátott egy másik nőt, bement hozzá. Nagyon érdekes történet lehetett, ezt is olvashatok el, ez Gázában történt, de azt olvassuk, hogy éjszaka bement egy parázna nőhöz, a filiszteus vezérek meg hallgatóztak egész éjszak az ajtónál. Nagyon szép élmény lehetett. Sámsonnál utána kijött, más látott egy másik nőt, akit úgy hívják, hogy Delila, megszerette őt is. Minden filiszteus nőt, aki az útjába került, ő megszeretett. Nézzétek meg, hogy utána hogy járt. Ez a következő igevers, amit nem. Talán akkor az az első igevers, amit ki fogunk vetíteni. Bement Delilához, és azt olvasjuk, hogy aztán őt minden nap zaklatta a szavaival, és gyötörte őt, és egyszer halálosan belefáradt a lelke. Ő azért veszítette el a harci kedvét, mert ugyanazt a dolgot csinálta, és halálosan belefáradt a lelke. És elárulta az ő titkát. Emlékeztek, mit mondtam egy héttel ezelőtt a médiáról? Miért nem zavarod el? Miért nem? Neked van hatalmad. Miért nem állsz a helyedre, és űzöd el. Nem, hiába menekülsz el a barlangba, hiába próbálsz bujkálni, kitalálni dolgokat. Vannak dolgok az életedben, amiket meg kell oldani. Nézz vele szembe, és le fogod győzni. És tudjátok, milyen érdekes dolog? Mindig meglátott egy másik nőt, a filiszteus nőt, és amikor kiszúrták a szemét. Utána nem látott meg egy jó filiszteus nőt, se eléggé morbid történet, de így volt. És vakon be tudta teljesíteni az elhívását. Mert az Isten segített neki abban, hogy ami folyamatosan elvisz téged, és nem akarsz vele szembesülni, nem az a megoldás, hogy bújkáljuk barlangba, elmegyek ide-oda, hanem old meg. Szeretnék egy sztorit hozni az életemből. Egyik részét ismeritek, hogy nekem volt egy olyan problémám, hogy mivel hívő családban nőttem fel, és állandóan csúfoltak, ezt már többször elmondtam, hogy nem mertem bizonyságot tenni, de imádkozni se. És hogy ezt a feszengést ezt sokszor úgy oldottam meg, ezt sose felejtem, hogy amikor keresztény ifi táborokban voltunk, akkor a keresztes pólókat vettem fel, meg az összes ige itt volt rajtam, és nagyon bátran megvallottam a hitemet bent a gyűlis közegbe. És hogy így oldottam meg a helyzetet, hogy voltak életemben ilyen pillanatok, ilyen konferenciák, táborok, ahol úgy nagyon megéltem a hitemet, és hogy bátran beszéltem Jézusról, amíg csak keresztények voltak ott. És hát de ez ugyanaz, mint a Sámson helyzete, de nem oldotta meg a helyzetet. Elbújhatsz barlangba, kitalálhatsz dolgokat, de nem oldja meg a helyzetet. És annyira zavart engem, hogy nem tudom megélni a hétköznapokban az én hitemet. Vasárnap mindig lelkes lettem, de hétköznapokban nem. És elhatároztam, amikor már nagyon zavart engem ez a dolog, hogy se bizonyságot nem tudok tenni, se imádkozni, hogy ez kiborít, és emlékszem, amikor ugye ilyen nagyon találkoztatok már ilyenekkel, ilyen nagyon szent emberekkel. Mikor ott ültünk egy étterembe, és elkezdtek így imádkozni a ebéd vagy vacsora előtt, és akkor így ültem, néztem, hogy mondom, ki mit gondol most vajon rólunk, és ismerős ez, nem? Jaj, hogy most ennyi emberőt leégünk, és biztos rólunk beszélnek a pincérek, és remélem rövid ima lesz, meg akkor igyekeztem erre nézni, arra nézni, és de nagyon zavart engem egy idő után, hogy hát ő sokkal boldogabb volt, mint én, mert ő egy jót imádkozott, gondolta, hogy megvan áldva kaja, és evett, én meg feszengtem. És elhatároztam, hogy nem fogok, egy idő után nem fog tovább menekülni. Szeretnék beszélni Jézusról, és szeretnék imádkozni, és elhatároztam, hogy tudatosan fogok étteremben imádkozni, prófétálni, ha kell. És amikor én ezt megtettem, és szembenéztem ezzel a helyzettel, tudjátok, milyen csodálatos dolog történt? Az történt, hogy borzasztó rosszul éreztem magam. És miközben imádkoztam, fél szemet kinyitottam, és folyamatosan azt hiszem, hogy vajon ki látja. És ez volt, de az legnagyobb siker ez volt. Miért? Mert megtettem. És utána még egyszer megtettem. A másik szememmel néztem emberekre. De amikor már harmadjára is megtettem, akkor már nem nagyon nyitottam ki a szememet, nem éreztem semmi jó dolgot, azt vártam, hogy legyen vége az imának, de egy dolog volt bennem, hogy én nem akarok tovább menekülni. Én nem fogok mindenféle barlangba elbújni, én szabad akarok lenni. Én szabad keresztény vagyok. Én szeretnék szabadon imádkozni bárhol. És elkezdtem csinálni. Most volt egy olyan helyzet a héten is, meg többször is a napokban, amikor dolgokról beszéltünk, kaja közben, bármilyen étteremben, bármelyik országban ültünk, az első vagyok, aki azt mondja, most imádkozzunk érte. Egyáltalán nem érdekel, ki van ott, becsukom a szememet, vagy nem csukom be, csak aztra figyelek, hogy az Úr mit mond, bátran prófétálok, bátran imádkozok, és olyan boldog vagyok, és azt se tudom, hogy milyen helyen vagyok, amikor imádkozok, csak arra figyelök, amit az Úr mond. Miért? Mert hoztam egy döntést, hogy nem fogok menekülni tovább. És lépéseket tettem, nagyon gyatra botladozó volt, semmilyen nagy képességem nem volt, de működött. És most történt a héten, három ilyen alkalom volt, ezt megtettük, nagyon jót imádkoztunk, és a legjobb dolog az imában, emlékszem, ez az érzés volt, hogy imádkoztunk, kinyitottam a szemet, és azt mondtam, szabad vagyok. Teljesen szabad vagyok. Nem volt nagy dolog, és nem értettem, hogy miért kellett éveket várni, hogy bizonyos dolgokkal szembenézzek, és alig várom, hogy oda jöjjön valaki, és beszélek Jézusról. Bátran prófétálok, nem érdekel. Semmilyen különleges nagy kenet nem szállt rám, semmi nem történt, csak elfogadtam azt az egyszerű igazságot, amit hirdetünk, hogy tedd meg félve. Félsz, nem működik, nincs jó érzésed, és megteszem. De tudjátok, én olyan boldog vagyok. Lehet, hogy ez neked sokat nem jelent, de a saját területeden sokat fog jelenteni, amivel te küzdködsz, hogy azt tudom mondani, hogy teljesen szabad vagyok. Lehet, hogy ez a kisebbségi érzés. Lehet, hogy ez egy kóros önbizalmi hiány. Teljesen mindegy, hogy mi, de szembenézel vele, és azt mondod, hogy szabad vagyok. Emlékszem, hogy ahogy felnőttem és fiatal voltam, akkor én a anyukám fogait örököltem, nem jó fogak, elmentünk a fogorvoshoz, mindig kijöttek az emberek boldogan, hogy megnézték, rendben van, én bementem, fél óráig ott ültem, sírtam. És állandóan az amalgánnal tömködték, akkor nem volt érzéstelenítő, borzalmas volt, és egész nagy félelmek nőttek fel bennem a fogorvossal szemben, és amikor elkezdtem szolgálni, Debrecenbe költöztem, és nagyon fájt a fogam, akkor éreztem azt, hogy az Isten gyógyító kenetet adott nekem, és nagyon imádkoztam a fogamért. És hát nagyon nem változott meg a helyzet, de sose felejtem el, hogy úgy voltam vele, hogy még nincs itt a kenet, de tovább imádkozok, megkenem, minden félét kitaláltam, és amíg nem jön meg az áttörés, még egy kataflámot beveszek, és akkor még egy kataflámot, de az áttörés meg fog jönni, és én harcoltam, én küzdöttem, lehet, hogy voltatok már ti is így, ahogy én, és mindenféle szellemi, megkötöttem a fájást, én tudjátok, ilyenkor mit szokott, elűztem a fogfájás démonát, ráimádkoztam mindent, Jézus nevében, amit az ördög lyukakat teremtett, be fog tömődni minden, még nem egy napon rájöttem, hogy nekem nincs hitem igazából, nem hit ez, de olyan szintű félelmem van a fogorvostól, hogy mindent elkövetek, már nyilvánvalóan nem működik, és megőrülök a fájdalomtól, és egyszer úgy döntem, hogy szembenézek vele, és elmegyek. És nagyon rossz volt, és megcsinálta. És alig bírtam ki, de utána megint elmentem, és azt mondtam, hogy oké, tehát a probléma nem szellemi eredetű, ez a problémám, nagy félelmem van, de nem fogok rá keresztény dolgokat mondani, meg úgy tenni, hogy én nekem hitem van, meg nagy imaharcot folytatok, miközben egyszerűen félelmeim vannak. Most nagyon bátor voltam, a kislányom, kisebbik lányom, kicsi, kért időpontot, és elkísértem a fogászatra, és mondtam, hogy na, ha már időpontja van, akkor én is beülök nagy bátran, és volt egy kis lyuk a fogamon, ezt én vettem észre, és úgy gondoltam, hogy bemegyek, lerendezzük, mert én azt hittem, hogy gyökérkezelt az a fog, és nem mondom, pár perc beülök, és hát kiderült a fogorvosítékből, hogy nem az a gyökérkezelt, hanem a szomszéd. De akkor is most nem kaptam injekciót, fájt, nagyon fájt, de rendben van ez így, de szembenéztem vele, éveken keresztül menekültem. Lehet, hogy ezek ilyen bagatell dolgok, csak azért mondtam ilyen egyszerű hétköznapi példákat, mert ezzel te is és én is szembesülünk. És meg tudjuk magyarázni. Sose felejtem el, egyszer Dániel Kolenda prédikáción voltam, ő tanított egy ilyen vezetőin, tudjátok, hogy ki ő, a Reinhard Bonnkének ő az utódja, és azt mondta, hogy a gyógyulásról tanított, a gyógyító kenetről. És azt mondta, hogy figyeljetek, beteg vagy, problémáid vannak a testedben, de neked nem imára van szükséged elsősorban, hanem sportolásra. Ha azért vagy beteg, mert nem sportolsz és rosszul táplálkozol, nem figyelsz oda magadra, kezd el! Arra az Isten megoldja azokat a helyzeteket az életedben, ami ima által oldódik meg, de tudod, sok-sok hívő ember van tömegével, aki nem figyel oda magára, és nagyon szeretne odaállni egyszer egy alkalommal, hogy rátev valaki a kezét, és jól van. Csak szeretném elmondani azt, amire rájöttem, meg gondolom ti is, hogyha ez ilyen könnyen működne, akkor semmit nem változtathatok az életetekben, nem? Össze-vissza eszünk minden, nem foglalkozunk magunkkal, úgyis majd oda megyünk majd a tegyenre, és hoppá, lementek a kilók, rendbe jött minden, betömődtek a fogak, a cukrunk helyreállt, minden rendben van, és akkor utána eszünk, iszunk, úgy élünk, ahogy akarunk, mert utána meg így megyünk majd egy hónap múlva, hoppá, megkaptuk a kenetet, de ez is nem az a cél. Sokkal inkább az, hogy éljél egy normális életet, és amikor olyan problémával, Góliátokkal kerül szembe, amit szellemi módon tudsz megoldani, akkor viszont harcolj, akkor kötözd meg, akkor jelentsi dolgokat, akkor profitálj, ami annak a megoldása. Ez én megoldásom az oda, nagyon fáj a fogam, menjek el a fogorvoshoz. És győzzem le a félelmemet. És amikor félelmem van, akkor nem kezdek el mindenféle buta keresztény dolgokat mondani, hogy jaj, ez így, meg úgy, majd az Úr. Nem. Ismerem el, hogy most félek. Vannak olyan keresztény vezetők, nagyon tisztelem őket, akik azt mondták, hogy velem probléma van. Én nem tudom kezelni az embereket, elmegyek pszichológushoz. Mert itt van az agyamban valami, múltamban valami, és tegyenek helyre. És helyre teszik, és azt mondják, hogy sokkal jobbak a kapcsolataim. Csak be kellett ismerni, hogy nekem vannak problémáim, nekem vannak dolgaim, amelyek nem jók. Egyszerűen nem jó kezelem a kapcsolataimat. És hogy nem minden működik hitáltal, mert természetesen éjjel-nappal imádkoztak. De valamikor imádkozni kell, ami szellemi, eredetű, sehogy máshogy nem tudod megoldani, csak szellemi módon. Akkor viszont az Isten belevisz téged a harcba. Nézzük meg egy következő emberünket, akinek szintén nem volt harci kedve, úgy hívták, hogy Bárák. Debora magához hívatta Bárákot, valakinek a fiát, aki valahol lakott, de nagy problémája volt, és ezt mondta neki: Bárák, ezt parancsolja neked az örökké való Izrael istene. Gyűjts össze 10 000 férfit, Naftali és Zabulon, a csodának választjuk az Ószövetségből ilyen igéket, törzséből, és vonulj föl seregeddel a Tábor hegyre. Én pedig odahozom neked a Kison patakhoz Sziszerát, Jábin vezérét, egész hatalmas seregével és harci szekereivel együtt, és kiszolgáltatom őket neked. Bárák ezt felelte Deborának: ha te is a táborba vonulsz velünk együtt, akkor vállalom, de ha nem jössz velem, akkor én sem megyek veled. Veled megyek én is, válaszolt Debora. Bocsánat, ez az új szemüvegem, ez egy speciális szemüveg, amit még nem szabadna hordanom, de a lényeg az, hogy ez egy nagyon drága ketyere, mert hogy én össze-vissza látok, és hogy ez megpróbálja egyenessé tenni, hát még ez nem tökéletes, a sorokat. Tehát én úgy látok, hogy így a sorok így össze-vissza szoktak így menni. Tehát nem így vízszintesen, mint ti láttok, hanem kettő vízszintes, és a harmadik mindig így van rajta. Okay, most már értitek, megmagyaráztam, hogy miért vagyok nyelvtanból gyenge. Válaszol Debora, de amúgy ez tényleg így van, Szimától kérdezzétek meg, ő mindig igazat mond. De akkor nem a tiéd lesz a dicsőség ebben a hadjáratban, figyeljetek arra, amit mondok, mert Sziszerát az örökkévaló egy asszony kezébe adja majd. Ezután Debora Bárákkal együtt Kedesbe ment, ahová Bárák összehívta Zebulon és Naftali törzséből a harcosokat. Hívására 10 000 fő gyűlt össze, akiket felvezetett a Táborhegyre. Debora is Bárákkal ment. Amen. Bárák egy elhívott ember volt, de bizonytalan szolgáló volt. Neki mindig szüksége volt valakire. És azt mondta Bárák Deborának, aki egyébként prófétanő volt: ha te nem jössz velem, és nem segítesz, akkor én nem megyek. Azt mondta neki az Isten, hogy te elég jó vagy, de azt mondta, szerintem nem. Szükségem van rád. Erre Debora mondta, hogy mivel nem voltál férfi, nem vállaltad fel a felelősséget, és nem mentél egyedül, állandóan visszajelzésekre volt szükséged, állandóan valaki legyen ott veled. Ismeritek ezt? Ezek az emberek, akik hétről hétre valakihez rohangálnak, hogy ez imádkozzon, hogy ilyen még 8. prófétai megerősítést kér. Ezek az emberek azok, akik ha nem kapnak visszajelzéseket, akkor teljesen elbizonytalanodnak helyzetekben. Ezt szoktuk mondani, amikor valaki elkezd prófétálni a másiknak, és átad egy üzenetet, szoktuk mondani, az első időszakban így szokott lenni, mert tudod, ez az azt jelenti, amikor kukucskálsz, hogy te mondasz egy üzenetet, bizonytalan vagy, és várod a reakciót. És amikor a reakció ez, hogy elkezd sírni, és akkor felbátorodsz, de mindig keresed azt, mert bizonytalan vagy, és egy időben ez, egy ideig még ez nem rossz, de azt mondja sokszor Isten, hogy kelj fel, ami a te feladatot csináld. És azért nem megyünk sokszor, mert olyanok vagyunk, mint Bárák. Azt mondja, hogy rá van szükségem, bebiztosítod magad 100-szor, rég menned kéne előre, de akkor ilyenkor szoktuk mondani, hogy én csapatjátékos vagyok. És a csapat az nagyon fontos, de amikor azért van szüksége csapatra, hogy ott legyenek melletted, mert ha nagyon bizonytalan vagy, ez nem fogja megoldani. Erősödj meg az Úrban, mert azt mondta Isten, hogy ezt neked csinálnod kell, és menjél. Ha egyedül vagy egy helyen, és menned kell, akkor kelj fel, és csináld. Ha nem mindig lehet ott valaki melletted. Emlékeztek, hogy ez volt a Covid-nek az egyiknek tanulsága? Mi van akkor, ha nincs ott a gyülekezet? Mi van akkor, vasárnap nem tudok idejönni? Mi van akkor, ha nem kapok prédikációt? Mi van akkor, ha valakivel nem tudok találkozni? Mi van akkor, ha egyedül vagyok, Isten és én? De az pontosan elegendő. Kelj fel, és harcolj. Tudja az Isten, hogy tele vagyunk bizonytalansággal, de lehet, hogy ez az a Góliát, amit neked le kell győzni, hogy azt mondod, hogy Istenem, felkelek. Szeretnék szólni most zárásként a férfiakhoz, mert ez egy férfi sztori. Férfiak, legyetek férfiak. nagyon jól megtanultuk, már most a társadalomról van szó, hogy hogy kell kibújni felelősség alól. Hogy kell elmenekülni dolgokba. Hogy kell nem felvállalni dolgokat. Hogy kell megoldani a helyzetet, amikor nem is beszélsz róla, nem akarsz tudomást venni, nem oldod meg, belemenekülsz mindenféle pol dolgokba, a helyzet nem oldódik meg, és várod, hogy majd valaki, talán jön egy kis Dávid, aki megoldja helyetted. De szeretném elmondani, hogy férfiak, legyetek férfiak. Álljatok fel, és harcoljatok. Legyetek ti azok, akik azt mondjátok, hogy szembenézek a helyzettel. Isten Dávidokat keres. Le kell győzni ezt a bizonytalanságot. Tudjátok, ez a rossz identitás tudat, és ez a bizonytalanság az egész nemzetünkön ott van. Annyira döbbenetes dolgokat élünk át, amiket Isten tesz. Tegnap este érkeztem haza Hollandiából, a héten ott voltunk, és európai vezetőknek volt tanácskozása. És hát Európában ugye nem nagyon szeretik a sok helyen a magyarokat, ezt most nem kell külön ecsetelnem, hogy miért, és az európai fővezetők felszólították az embereket, hogy a magyarokat ne a sajtóból ítéljétek meg. Istennek az emberei, tegyétek félre, hogy mit olvastatok, mert ugye mi a nyugaton, mi egy náci, nem tudom milyen nemzetnek vagyunk beállítva, és hát nyilvánvalóan találkozunk emberekkel, érzed rajta a tekintetéből, a hozzáállásból is, hogy nagyjából mi az, amit gondolnak rólunk, de felszólították a nemzeteket, hogy Istenre figyeljetek, amit kijelent a Magyarországról, és tegyétek félre azt, amit itt tudtok, és amit eddig befolyásolt titeket, csak arra figyeljetek, amit az Isten mutat. És hát így telt a konferencia Hollandiában, ez az az ország, ami biztos, hogy ahova életemben nem szeretnék még csak a lábomat sem betenni, borzasztó az idő, állandóan fúj a szél, és ilyen jég esik az égből, és a hollandok pedig ezt nekik teljesen mindegy, mert állandóan füveznek, és amikor olyan mínusz 10 fokban esik a jég az égből, ők biciklén ülnek és vigyorognak, mert ugye szívnak még egyet, és hogy állandóan így el vannak a gyülekezetben. Esett a jég, de nem volt nulla fűtés volt a gyülekezetben egyébként, ami egy raktárépület volt. Ott ültünk ázva, fázva, emlékszem, találkoztunk a szállodai igazgatóban, mert a szállodában nagyon jó illat volt, és tudjátok, mint Poirotnak így meg volt csinálva bajuszkötővel a bajsza. Egy kedves srác volt, és annyira jó illat volt a szállodában, hogy meg akartuk venni azt az illatot, és kérdeztük tőle, hogy mondd már el, hogy mi ez a jó illat, amit érzünk. És ránk nézett, cannabis. Vicces egy srác volt, de persze nem az volt, utána elment megkeresni nekünk, de nagyjából ilyen ez egyébként az az ország. És ott ültünk ázva, fázva, vacogva, és ezt mondták, és szólt Isten, és felszólítottak minket, és akkor az európai vezetők azt mondták, hogy olyan különleges ország Magyarország, és itt közöttünk olyan dolgok vannak, és olyan kenet van rajtunk, ami nincs a többi nemzeten, és erről beszéltek, és azt mondták utána a nemzeteknek, hogy el ne menjetek addig, amíg nem kértetek imát a magyaroktól. És ott álltunk a kis, tudjátok, a szegénység szellemével bíró, kis egyszerű, mindenki által lenézett magyarok, annyira furcsa volt, ahogy láttad a nemzetek képviselőit, ahogy a svédek, a finnek, a belgák, a hollandok, a németek, a spanyolok sorban álltak, hogy imádkozz értük, és prófétek, ott sírtak, remegtek, és mi ott álltunk, a népek meg, mi is, várunk, tudjuk, hogy svájciak is, tényleg svájci is imád kért, ahány nemzet ott volt, hogy mi is ott állunk a sorba, imádkozzatok értünk is, kérhetünk egyet, azt mondták, ha rövid, az se baj, csak foglalkozzatok egy picit velünk, és ott álltunk, hogy milyen érdekes, hogy nekünk van egy képünk magunkról, meg gondolunk valamit, és az Isten egészen másba helyez bennünket is. Amikor ott vannak az áldások, az életedben, de te nem veszel róla tudomást, mert a szegénység szelleme megköt téged, akkor akkor egyszerűen megfosztod magad az áldásoktól, és úgy élsz, mintha nem lenne semmit. Ez a szegénység szelleme, igaz? Ez az utolsó ig, amit szerettem volna nektek hozni. Ezt nagyon szeretem, a példabeszédét 19.7. A szegényt minden atyafia gyűlöli, még barátai is eltávolodnak tőle, unszolja szavakkal, de ők eltűnnek. Amikor rajta van a szegénységnek a szelleme, akkor mindig kérsz. Akkor úgy érzed, hogy neked nincs semmit, mint ahogy mi magyarok éltünk úgy évtizedeken keresztül. És állandóan kérsz, nekem szükségem van, nekem adjatok. A gyülekezetben legyen jó a dicsőítés, hogy valahogy töltődjek fel, szóljon hozzám az ige, mert hogy én ilyen elesett vagyok, nekem ez nem megy, nekem nincs olyan kapcsolatom Istennel, másik bezzeg milyen jó, én pedig ilyen vagyok, és mindig a másikat azért keresed, hogy kiszipoljasz tőle valamit, mert úgy érzed, hogy neked kevés van, te senki vagy, te rosszabb vagy, tehetségtelenebb vagy, miközben az Isten ott van benned, és ezért nincs harci kedved, mert nem ismered fel, mi az, ami van. Amikor felismered, hogy mi az, ami igazából adott neked, az egy áttörés hoz az életedbe, és úgy tudsz valahol menni, hogy oké, az Isten adott nekem valamit, átadom. Tudjátok, milyen jó érzés úgy ott lenni egy helyen, egy európai tanácskozáson, hogy hát oké, én nem tudom, a többiek ezt mondták, amink van, megáldunk titeket is, hogy köszönöm, és szorongatják a kezeiteket, és azért, hogy hát ez csodálatos, milyen jó helyen élek. Hazajöttünk Magyarországra, egyébként azt mondtuk, körülnéztünk, leszálltunk Ferihegyen, ennyire gyönyörű országot, ugye Hollandia után, ennyire gyönyörű nemzetet, ilyen mennyire tisztább, mint az, mennyire rendezettebb, itt színek vannak. Az egész gyülekezetünk, minden épület ott, ahol voltunk, vagy szürke volt, vagy fekete, és esett az eső, és fújt a szél. És hogy milyen gyönyörű helyen lakunk. Micsoda kenetet adott Isten. Milyen csodálatos. Hát megyek haza a városomba. Hát az egy mennyország ehhez képest. Te a legjobb helyen laksz, és kelj fel. És amikor így bizonytalan vagy, és úgy érzed, hogy mindenki másra van szükséged, azért, hogy te... áldott életet tudjál élni, amire szükséged van, ott van benned. Ez a Szent Szellem. Nem ami, hanem aki. És felállunk, és győzni fogunk. És 2 hét múlva megyünk a lovardába. És ez a nép feláll. És lehet, hogy azt mondod, hogy Istenem, elment a harci kedvem, annyiszor beszéltem embereknek, és nem jött el senki. Ne add fel. Nem feltámad a harci kedv, és azt mondod, hogy Istenem, én újra megpróbálom. Egy kép volt előttem, hogy emberek vannak most így, itt, mint Naámán volt. Ismeritek Naámánt, ha nem elmondom, hogy ő halálos beteg, gyógyíthatatlan beteg volt, és azt mondta neki a próféta, hogy fürödj meg 7-szer a Jordánba, és megtisztulsz, és meggyógyulsz, és egy ideig csinálta, és fél úton abba hagyta, azt mondta, ez egy kis pocsolya, minek kell nekem itt lenni, sokkal jobb vizek vannak az én hazámba, de szerencsére voltak ott mellette barátok, akik azt mondták, hogy ki tudja, próbáld meg még egyszer. Ha 7-et mondod, csináld meg, és meggyógyult. És én olyan embereket láttam, akik úgy jöttek ma ide, vagy néztek minket, akik olyan helyzetben vannak, hogy annyi sokszor csináltam, semmi eredménye nem volt. Miért csinálom? Nem tért meg senki, nem gyógyult meg senki, imádkozok, nem változik meg senki, nem látok igazából eredményeket, hazamegyek, és élek tovább. De most én vagyok az a szolga, aki Naámán környezetében volt, aki azt mondom neked, az Isten szavával, hogy nehogy feladd. Nehogy abba hagyd. Ki tudja? Egyik legnagyobb felismerés életemben az volt, amikor fel akartam adni, többször volt már ilyen életemben, és azt mondtam, fogalmam sincs, hogy tudom megoldani a helyzeteimet. Egyet tudok, ha feladom, vesztes vagyok. Amíg nem adom fel, mindig megvan a lehetőség annak, hogy egyszer megváltozzon. Ezért valahonnan kerítek egy kis harci kedvet. Ha elhagytad, ha nem találod, ha nincs, kelj fel. Te vagy a Gólia, vagy te vagy a Dávid. Ez hazugságot, kiűzzük ezt a rossz szellemet. Ne legyél bárák, aki bizonytalan is mindig másikra vár, hogy majd a másik megy, majd Débora megy helyettem. Ne legyél az, aki a másikat nézi. Ne legyél az, aki ott ülsz, mint Izrael a sátorban, hogy hát, ha fel kell valaki is legyőzi ezt a problémát. Te vagy az az ember. Rajtad keresztül megtérhet valaki, rajtad keresztül eljöhet valaki az Isten tiszteletre, rajtad keresztül meggyógyulhat, rajtad keresztül meghallhatja azt az üzenetet, amit hallani kell. te vagy az az ember, aki felkel, és azt mondod, hogy újra harci kedvem lett is, és ha nem volt eddig sok győzelem az életembe, na, ezután lesz. Én azt szeretném nektek mondani. Ez őszintén mondom. Ahogy rátok nézek, sokkal több esélyetek van a győzelemre, mint pár éve a magyar válogatottnak volt. A magyar foci fel tudott támadni, ti sokkal-sokkal jobbak vagytok. És olyan csodák történnek most velünk, amit én nem hittem volna el. Gyertek, csak dicsérjük az Urat. De ha nekik sikerült, ti sokkal jobbak vagytok. Az Istenetek is nagyobb. Halleluja. Gyertek, álljunk fel. Jézus nevében szólok harci szellemet a szívetekben. Mindazoknak, akik akármilyen okból fogva feladtátok, akik kicsinek éreztétek magatokat, tehetségtelennek, ha egyedül vagy, ha azt mondod, hogy elfogyott az erőm, ha azt mondod, hogy nincs kedved, akármit mondtál eddig, ha barlangokba bujkáltál, mint Sámson, mert nem tudtad megoldani egy problémát, és próbáltad elhesegetni. Van egy elhívásod, sosem álltál igazából még bele, nem tudom, ez kire vonatkozik, de próbáltad elhesegetni, és úgy rendezni a sikertelenség, hát lehet, nem is én vagyok az az ember. Sámson kijött a barlangból 20 év után, és ugyanott folytatta, mint előtte. Nem változott meg. A barlang nem változtatta meg. Ha elbújsz, nem fog ez a helyzet megváltozni, de ha szembenézel a dolgokkal, és azt mondod, hogy csinálom, akkor is eddig elrontottam, az Isten veled lesz. Kelj fel. Vállald a felelősséget. Megáldom a férfiakat ebben a gyülekezetben. Férfiak, legyetek férfiak. Harcosok, álljatok a helyetekre. Hozzatok biztonságot. Hozzatok megoldásokat. Az Isten veletek van. Ha férfi vagy, arra vagy teremtve, hogy old meg a helyzeteidet, és meg fogod oldani a Jézus Krisztusok a nevében. Ha elment a kedved, gyere vissza a Jézus Krisztusok a nevében. Ha sosem volt, majd most lesz. Ha kicsinek érezted magad, és tehetségtelennek, semmi probléma, az Isten nagyon nagy benned. Éppen elég arra, hogy győzz. Halleluja, ezért dicsérjük.